Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel Isten igéjét, úgy, amint azt Biblia vasárnapjára az igehirdetés alapjául rendeltek, megírva találjuk Pálnak a Timóteushoz írott második levelében, a harmadik fejezet 14. versétől kezdve a következőképpen. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kitől tanultad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk jól, hogy a Biblia egy élő könyv, amely valóságosan megszólal a mi számunkra. És éppen ezért gondolkoztam azon, hogy kell-e egyáltalán erről beszélni, és egyáltalán mit mondjunk erről, hogy ez egy élő könyv, ahelyett, hogy inkább használnánk, többet használnánk. Azt hiszem, hogy csak akkor van értelme, és akkor érdemes egyáltalán most egy prédikációt erről elmondani és meghallgatni, hogyha mindannyiunkban történik, születik egy döntés, hogy mostantól kezdve egy picit többet használjuk, egy picit bátrabban használjuk a könyvek könyvét. Mert azt gondolom, hogy valamennyien, magamat is beleértve, igenis, használhatnánk többet. És használhatnánk sokkal bátrabban, majd látjuk a példákat, hogy hogyan is lehetne hatékonyabban használni a Szentírást. Kierkegaard, dán evangélikus teológus a következő módon fogalmaz, azt mondja, hogy miközben Isten igéjét olvasod, ezt ismételgesd magadban. Hozzám szól, rólam beszél. Tehát amikor kezünkbe vesszük a Szentírást, akkor ne úgy tekintsünk rá, mint egy kultúrtörténeti emlékre, hanem emlékeztessük magunkat, hogy itt rólam van szó, azok a történetek, de nagyon sokszor tényleg rájön az ember és megérinti, hogy azok a történetek, amelyek benne vannak, azok mintha velem történtek volna meg. Hadd említsek csak egy zárójeles megjegyzést, hogy a Biblia, mint szent irat, éppen ezért egyedülálló, bármilyen más szent irathoz hasonlítjuk, hogy azokban a történetek éppen azért szólnak úgy, ahogyan ma is történnek velünk az események, éppen azért hasonlóak a velünk kapcsolatos eseményekhez, mert hozzánk szól. Ugyanolyan emberek gondolatai hangzanak el bennük, ugyanolyan emberek történetei vannak bennük, mint amilyenek mi vagyunk. Bármelyik más vallásos könyvet, bármelyik más vallásnak a szent iratát elővennénk, egészen más. Egészen más. Teljesen elvont és távoli az emberektől, az élettől. Lehet, hogy persze azt gondolják némelyek, hogy ez meglehetősen elfogult hozzáállás, de én azt gondolom, hogy van okom rá. Szóval nézzük meg azt, hogy miért, hogyan is történik az, hogy emlékeztetjük magunkat, hogy hozzám szól, rólam beszél. Nekem a Quo Vadis című filmnek egyik jelenete jut eszembe. Persze egészen más összefüggésben kerül elő ez a mondat, amit fogok idézni. Amikor bevonul a hadvezér, bevonul a galliai és egyéb hadseregenek a parancsnoka, és díszmenetben végigvonulnak a császári palota előtt Rómában, akkor a feje fölé tart a szolga, miközben ő áll a fogaton, feje fölé tart egy szolga egy babérkoszorút, mert ki lehet mondani, istenként imádták azt, aki egy ilyen győzelmes hadjáratról megérkezett. Ezt mondja a szolga, ne feledd, ember vagy. És még többször elmondja, csak ember vagy, ne feledd. Mert mindig emlékeztetni kell magunkat arra, hogy hol állunk, hogy kik vagyunk. Mert képesek vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk erről. Hiszen ma is, amikor valaki valamilyen sikert ér el, akkor nincsen benne egy olyan érzés, hogy most feljutottam egy ilyen piedesztára, ilyen vagyonnal rendelkezem, vagy nem kísérti meg az a gondolat, hogy olyan vagyok, mint az Isten? Vagy bennünket, akik nézünk ilyen emberekre, nem gondoljuk azt, hogy egy picikét olyanok, mint az Isten? Sőt, talán még nagyobb is a hatalma, mert hát ezért az anyagi javak, azért a világi hatalom. Emlékezteti kell szüntelni magunkat arra, hogy kik vagyunk valójában. És a Biblia olvasással kapcsolatban is azt gondolom, hogy erre kell emlékezteti magunkat, hogy ez nekem szól. Ez rólam beszél. Nem arról van szó, hogy én beszélek a Bibliáról. Nem arról van szó, hogy én cafatokra szedem, mint ahogyan a teológiákon nagyon sokszor ez történik, hogy cafatokra szedik a Bibliát, és utána nem lehet összerakni. Mert tényleg ez történik gyakran, hogy szétszedjük alkotó elemeire, és aztán nem találjuk a lényeget. Ez olyan, mint amikor Szent Györgyi Albert mondta, hogy hát kereste az igazságot, és akkor úgy gondolta, hogy majd a molekuláris biológiában megtalálja, és akkor hát szétszedi a szervezetet, és akkor vizsgálja az apró sejteket, és aztán rájön arra, hogy hát most már az életet nem találom. Pedig az élettitkát kutatta, és aztán Istenben találta meg. Mert tudjuk, hogy az egész az jóval több, mint a kis alkotó elemeknek az összessége. Jóval több. És sokszor egészen más a tulajdonsága az egésznek, mint az apró alkotó elemeknek. Gondoljunk arra, hogy most milyen tulajdonsága van mondjuk a hidrogénnek, meg az oxigénnek, és milyen tulajdonsága van a víznek. Szóval nem arról van szó, hogy mi vagyunk azok, akik véleményt mondunk a Bibliáról. Fordított a helyzet. A Biblia mond véleményt rólunk. Nemrégiben más összefüggésben mondtam ezt a történetet, hadd mondjam el ismét. Valaki egy múzeum vezetőjét megkérte, hogy vezesse végig egy tárlaton. Egyedül csak ő volt a múzeumban, úgyhogy megkérte, hogy hát mivel nem csoportosan érkezett, mégis azért hadd nézze meg azt a legféltettebb termet, ahol a múzeumnak a legértékesebb festményeit helyezték el, hadd kérjen egy tárlatvezetést. A tisztviselő készségesen vállalta, hogy végvezeti az egyszem embert, aki végig balogott a képek előtt, egyiket, másikat megnézte, és végül a kijárathoz jutva így szólt a múzeumi tisztviselőhöz. No, nem sok gyönyörűségem telt az ön termének pingálmányaiban. Mire a tisztviselő szerényen megjegyezte, engedje meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, és éppen ezért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Minden néző zsűrije. Az öné is az volt. Isten önnel. Minden néző zsűrije. Én azt gondolom, hogy ezt el lehet mondani a Szentírásról is. A mi Szentírásunkat nem évszázadok, a Szentírásunk nem évszázadoknak a kritikáját viselte el, bírta ki, hanem két évezred, vagy ha egy ószövetséget nézzük, akkor legalább 3 évezrednek a kritikáját bírta el. Hányszor próbálták elpusztítani? Hányszor gyűjtötték össze, még amikor rég nem volt még könyvnyomtatás, és a kézzel írott példányokat hányszor próbálták összegyűjtetni birodalmaknak a hatalmasai, és elégetni, hogy megsemmisüljön? Hány esetben történt az, hogy akik birtokolták, azokat megölték? És hány esetben történik ma is ilyen? Azt gondoltam, hogy amikor most itt arról lesz szó, hogy a teljes írás Istentől ihletett, akkor én most nem fogom megvédeni a Szentírás régészeti vagy tudományos alapokon. Hogyha valaki erre kíváncsi, mert bizonytalan benne, akkor nyugodtan keressen meg engem, és beszélgethetünk erről. De én azt gondolom, hogy leginkább a támadások mutatják azt, hogy nem lehet mellette csak úgy elmenni. És arra is gondolok, hogy ezek a támadások, bár rettentő kemények szoktak lenni, mégis sokszor nevetségesek. Mondok egy példát, teológusok voltunk, amikor vetítették a mozikban a Jézus Krisztus utolsó megkísértését. És hát persze nagy felháborodás volt a keresztény világban, hogy lehet egy ilyen filmet készíteni Jézusról, hogy lényegében nem hal meg a kereszten, hanem családot alapít, és így tovább, és így tovább. Ugye aztán erre a egészre épül mondjuk a Da Vinci kód, amit éppen múltkor néztem meg a tévében. És amikor megnéztem az egyik filmet, megnéztem a másik filmet, akkor jöttem rá, hogy hát az egész akkora nevetséges kitalálás, hogyha valaki egy picikét is ért a Bibliának a kortörténetéhez, hogy akkor mi hogyan zajlott, hogyan keletkeztek a könyvei, akkor az már egy pillanat is sem gondolkozik arról, hogy ennek valamilyen hitelt adjon. Akkor viszont, amikor adták a Jézus Krisztus utolsó megkísértését, 88-ban vagy 89-ben, emlékszem, kivonultunk többen, mi is elmentünk a mozi elé tüntetni, ahol Balczó András volt a szónok, és hát öröm volt hallgatni őt. Csak aztán arra gondoltam később, hogy amikor itt a nagytarsai lelkész hivatalban megtaláltam a kazettát, és akkor néztem meg először, hogy holt unalmas. Hát annak, aki persze ismeri az egésznek a környezetét, hogy ezért egyáltalán nem volt érdemes tüntetni. Hiszen ezzel csak reklámot csináltunk az egésznek. Tehát a lényege nem az a dolgoknak, hogy ezek komoly dolgok, egyáltalán nem komoly dolgok. A lényege az, hogy a támadások azt mutatják, hogy a Biblia az egy komoly dolog. Nem lehet mellette csak úgy elmenni. Hogyha a Biblia egy komolytalan dolog lenne, akkor nem emlegetnék az emberek. Nem gondolkodnának rajta, hogy hát, hogyha másképp történtek a dolgok, mint ahogyan le van abban írva. Akkor csak egyszerűen szó nélkül hagynák. Önmagában a támadások mutatják azt, hogy az teljes írás Istentől ihletett. Ez az egyik, ami nagyon fontos. És azt tapasztaljuk, hogy nem lehet eltiporni. Amikor régebben olvastam mások tollából, hogy hogyan volt emberekkel az Isten, akik vitték a Szentírást, mondjuk csempészték Magyarországról, Romániába, magyar nyelven. Persze volt, akiket elfogtak és bezúzták a Bibliát. Emlékszem, még annak idején aztán a Panorámában volt szó, hogy vészépapírt csináltak belőle. De nagyon sokszor beszámoltak arról, hogy úgy ment át a határon a Biblia, mintha Isten angyala betakarta volna a szemüket, és nem vették észre, pedig észrevehették volna. És addig én ezt úgy néztem, hogy hát azért ez olyan mesebeli történés, míg nem velem is megtörtént, mert talán már mondtam némelyeknek, hogy 1989-ben volt Észak-Koreában a világifjúság, 13. világifjúsági találkozó, és hát Magyarországról az utat a Demis szervezte, a KISZ-nek az utód alakulata, és azt már nem tudom, hogy teológusok mi miért képviseltettük magunkat, de lényeg az, hogy engem kérdeztek meg, hogy nem mennék-e ki. És amikor megtudta Lehel László, hogy, hogy én fogom képviselni az evangélius teológiát, akkor megkérdezte, hogy vinnék-e evangéliumokat Észak-Koreában. Mert a dél-koreai magyar, tehát a magyarországi dél-koreai nagykövet szeretné, hogyha jutnának ki evangéliumok, bibliák Észak-Koreába, ahol tudjuk, hogy milyen állapotok voltak és vannak. És hát akkor én igent mondtam, és akkor hát próbáltam elhelyezni, tehát több száz evangéliumról volt szó, próbáltam eldugni a cuccaimba, a bőröngyeimbe, a táskáimba, de hát nem fért el, mert olyan sok volt, úgyhogy még azt hiszem két vagy három reklám szatyorral is vittem. Persze tudtam, amikor a vízumkérő lapot kitöltöttem, hogy tilos bármilyen vallásos irodalmat bevinni az országba. És amikor leszálltunk Fennyánban a repülőtéren, akkor fel kellett tenni a futószalagra a cuccokat, átvilágították, mindent láttak. De hogyha elrejtettem volna, ugye akkor is mindent láthattak volna, ráadásul az reklám szatyorból kiborult ott a futószalagra egy csomó Máté evangéliuma, János evangéliuma. Senki semmit nem vett észre. Senki semmit nem szólt. Ez különösen azért érdekes, mert akkor még azt nem tudtam, ez nekem egy szép kis kaland volt, aminek a során pár száz evangéliumot kiosztottam fennyáni villamosokon, meg egyéb helyeken, aztán persze lekapcsoltak, elvették, elkobozták a többit, ami megmaradt, de én azt nem tudtam, hogy Észak-Koreában ezért munkatábor jár. És aki Bibliát birtokol, azt elviszik, és nem tudja a családja, hogy hol vitték, és nem is fog előkerülni soha. Szerintem azért nem tudtam, mert nem mertem volna elvinni akkor. De hogy valami van a Biblia mögött, hogy biztos, hogy ott van az Isten személye, azt ebből a történetből is láttam és átéltem. Az Isten igéje valóban működik. Azt tapasztalom és azt látom, hogy mindig van valamilyen harc az Isten igéje körül. Tehát az, hogy megkérdőjelezik a Biblia tekintélyét, hitelességét, megbízhatóságát. Ez arról szól, hogy a Biblia mögött ott áll a Szent Isten. Különben nem kellene fele foglalkozni. Olvasom a Monte Carlo rádiónak a történetét. Az észak-afrikai adó történetét. Hogyan jött létre Monte Carlo-i rádiónak az észak-afrikai adója? Hogyan jött létre? Ilyen visszaemlékezést olvasok. Emlékszem, nem mindennapi támadások értek egy kis amerikai missziót, melynek tagjai értékes munkát végeztek Istennek, és akik rádióprogramról álmodtak. Egy fiatal anya meghalt szülés következtében gyermekével együtt. Egy tehetséges fiatal új munkatárs gyermekbénulást kapott, és élete hátralevő részére rokkant maradt. Meghalt egy kisfiú, meghalt egy csecsemő, a másik agykárosodással született, és egy anya szülés közben olyan szerencsétlenül járt, hogy soha többé nem lehetett gyermeke. Egy férre tolvajok lőttek, úgyhogy súlyos belső sérülés szenvedett. Később egy házaspár egyetlen 20 éves fiát, aki egyetemi tanulmányai miatt visszatért az Egyesült Államokba, lelőtték a pénztárcájáért, amelyben alig néhány dollár volt. Végül egész missziójukat kitiltották az országból. Megint csak azt kérdeztük, hogy miért? Miért? Sok-sok évvel később derült ki ezeknek a heves támadásoknak az oka. Mert erőfeszítéseik és Istentől kapott látásuk nyomán megszületett a Monte Carlo rádió, és most figyeljünk, aminek az adóját Hitler állította fel. Nem azért, hogy az evangéliót hirdesse, hanem hogy bejelentse Európa fölött aratott győzelmét. Ma pedig éjszakánként az evangéliumot sugározza az észak-afrikai tengerparti államokba. Azt ismerték fel ezek az észak-afrikai misszionáriusok ott a muzulmán világban, hogy ez a sok-sok támadás, ami érte őket, szellemi világból, a szellemi világban dúl a harcnak a nagyobbik fele, mi csak a jéghegy csúcsát látjuk a látható világban, az azért történt, mert Isten hatalmas munkát végzett el. Hát iszlám országban adó tornyot felállítani, csak Hitler volt képes. És rajta keresztül Isten végezte el a munkáját. Isten igéje valóban hatalom. Hitler már nincsen, de az adótorony az Isten igéjét szórja. Isten igéje hasznos, és ezért tapasztalunk támadásokat magunk körül. Én azt gondolom, hogy a támadások, amelyek érik valamilyen módon az egyházunkat, a gyülekezetünket, az ezért van. A legvégső összefüggés ez. Nem az, hogy emberek között egyet nem értés van, családok között viszály van, földek miatt vannak különböző egyet nem értések, kegyességi irányzatok között vannak összeütközések. Nem, ez a jéghegy csúcsa. Mindez azért történik, hogy minél kevesebbet halljuk az Isten igéjét. Ez az ördögnek a célja. Az csak a felszín, amin mi összeszoktunk kapni. Vagy amikor gondoljunk arra, ér valami betegség, vagy valamilyen más támadás ér bennünket, akkor nem azért van az, mert aki beteg lesz, az bűnösebb lenne a többinél. Nem. Persze elővesz bennünket a bűntudat, hogy mit vétettem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ne bízzunk az Istenben. Hogy megrendüljön a hitünk. Ha igazán hinnénk, akkor én azt hiszem, hogy azt mondanánk, hogy nem baj, még az se baj, hogyha teljesen kiürül a templom, mert lehet, hogy pont miután kiürült utána Isten teljesen újat kezd. Úgy, ahogyan kiküldték ezeket a misszionáriusokat Észak-Afrikából, és akkor indult el a misszió. Ők nem láttak semmit, semmi eredmény nem láttak, csak azt látták, hogy meghalnak a gyermekeik, meg az anyja, meg meghal ez, meg beteg lesz az. És utána történt a megújulás. Picikét többet kellene hinnünk, én azt mondom magamnak. Picikét jobban kellene hinni az Isten igéjének az erejében. Hogyan tapasztaljuk azt, hogy hasznos a tanításra? Olvasom egy börtönmissziós hírlevélben, hogy egy bizonyos Miklós kikerült a börtönből. A börtönben ott a börtönlelki szolgálat során megtér. Amikor hazamegy, persze meg kell küzdenie a családjával, mert hát a családja az, amely nem tudja felfogni, hogy mi van vele. Így fogadja a felesége, hogy hát neked teljesen elvette az eszedet a börtön, te megőrültél. Te szektás lettél. Hát azért, mert most ő hívő. Elkezd bibliaórára járni. Bibliaórán ül, arcát a kezébe temeti, és mondja, hogy értsétek meg, nekem el kellene mondanom a feleségemnek, hogy nem akarok már csalni, mert 250 ezer forintos villanyszáma tartozása van. És hát odáig ugye úgy oldotta meg a dolgot, hogy visszapörgettette a villanyórát. Semmi probléma nem volt ezzel addig, ami börtönben csukták. Nagyon jól állt anyagilag. De most ott van az adósság. Most akkor mit csináljon? Ott örlődik, én már nem akarok csalni, de hát mégiscsak ez lenne a megoldás, mondja a bibliaórán. Csak kellene hívni azt a visszapörgetőt. Meg hát egyébként is a feleségének hogy mondja el, hogy most ő már nem nyúl ehhez a megoldáshoz. Mit fognak akkor csinálni? És utána szó van az evangéliumról, és egy óra múlva azt mondja, nem. Hazamegyek, és elmondom, hogy én már Istenhez tartozom, elmondom a feleségének, hogy most már nem fogok csalni, És hiszem azt, hogy ő fog gondot viselni rólam. És azt mondja a feleségének ezen kívül, hogy tudod, nekünk az Isten sokkal nagyobbat készít a jövőre nézve, mint ez a 250 ezer forint. Hogyha most ezen a 250 ezer forinton csalok, akkor egyszerűen elesek attól a nagyobbtól, amit az Isten készít nekünk a jövőre nézve. Na ez meggyőzte a feleséget. Jó, rendben van. Hogyhogy nem, Miklós munkát kap, és fizeti a részleteket. Nem megy vissza a börtönbe, nem kapják el ismét, nem akarja elveszíteni azt, amit az Isten készített neki, hanem békességre jutnak a családjában. Mit mond az ige, hogy hasznos a megjobbításra az ige? Emlékszem, itt állt ugye tegnap este Vető István, és mondta gyülekezetnek, hogy már a hittanosok néha nevetnek azon, vagy már ő nevet azon, hogy a hittanosok tudják, hogy a kérdéseinek a 80%-a az a válasz, hogy Krisztus. De azt mondja, csak később fogják megérteni azt, talán felnőtt korukban, hogy minden kérdésükre, a kérdések 100%-ára Krisztus a válasz. Én ugyanezt tudom mondani ezzel kapcsolatban. Minden kérdésére az embernek a Szentírás a válasz. A villanyszámlára is. Nem részletezem, de az adósságra is, mindenre. Bármi, ami felmerül bennünk kérdésként, a válasz ott van. Ott van valamiképpen, valahogyan, de az Istennel van összefüggésben. Nincs olyan kérdés, ami ne lenne közvetve, vagy közvetlenül vallásos kérdés. Nincs. Más valaki, amikor döntött Jézus Krisztus mellett, és elkezdett szintén bibliaórára járni, küzdött ő is a sok-sok tengernyi anyagi problémájával, meg más terhével, és hát azt mondta a bibliaórán, hogy hát most el kell adni végül már egy munkaeszközömet, ugye ezzel kereste ő annak idején a kenyerét, de azt mondja, nem tudok tovább lépni már, nem tudok mást, nem látok más megoldást, csak adjam el ezt a munkaeszközömet, ami legalább egy 500 000 ér. Bibliaóra tagjai megkérdezik, hogy biztos, hogy el kell adnod? Megkérdezted már az Urat? Hát azt nem, mondja. Na akkor imádkozzunk. Kérdezzük meg. Amikor vége van a bibliaórának, akkor elmenőben még megkérdezi a társait, hogy nem tudnátok adni nekem valamilyen bátorítást, valami bátorító igét nem tudnátok nekem adni. De, mondja az egyikük, Jelenések 3:10, amit éppen e-mailen kapott valahonnan, valamikor. Jelenések 3:10. De hát mit mond a Jelenések 3:10? Azt mondja, azt elfelejtettem már, de azt tudom, hogy nagyon bátorító ige. Na de hát valaki kikeresi a Jelenések 3:10-et a Biblia órán, és a következőt olvassa. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. És akkor leesik neki a tantusz, hogy meg kell tartania azt, ami van. Mert abból később ő pénzt tud csinálni. Nem kell eladni. Valami más utat mutat neki majd az Isten. De hát ilyenkor az ember annyira nem lát előre. Nincsen szükség arra, hogy az Isten igéje utat mutasson nekünk? Ráadásul még a slusszpoén az az egészben, hogy a Jelenések 3:10 nem ez, hanem az, hogy mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Egy mondattal elcsúszott az, aki felolvasta az igét, eltévesztette, de így adta az útadatást Isten. Mit mondjunk mást még Biblia vasárnapon? Csak azt, hogy használjuk az igét, mert az életet jelent. Mindannyiunknak és a mindennapjainkban életet jelent. Ez ad választ minden kérdésünkre. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy olyan sok támadás érte már a Te igédet. Azt is köszönjük, hogyha a mi részünkről érte támadást, mert mi is megkérdőjeleztünk egy-egy dolgot vele kapcsolatban, hiszen ez azt jelenti, hogy minket is érdekel, és mi sem tudjuk megkerülni. Urunk, köszönjük, hogy Te olyan úton vezetsz bennünket, amit mi nem tudunk előre feltérképezni. Nem tudjuk a Te észjárásodat, gondolkodásodat követni, és azt mondani, hogy igen, én már tudom, hogy merre akarsz vezetni, de nem megyek arra. Hanem Te nagyon jól tudod, hogy mi az, ami használ nekünk, nagyon jól tudod, hogy mi az, amin keresztül elér a Te mentő kezed. Kérünk Téged, hogy hadd használjuk mi is a Te igédet, szavadat arra, hogy megmentsen bennünket, és hogy mi is másokat tudjunk a Te mentő kezed felé vezetni. Amen.